beszélgetésünket Márkus Németh Rékával készítem, a Nagykanizsai intézményhez, piarista iskolához tartozó óvoda óvónője, és itt ülünk igazgató csodás irodájában a süppedős fotelek, meg egy gyönyörű régi kalazancius portré alatt. Kérdezem Rékát, hogy hogy tudott elszabadulni, valaki beugrott-e, vagy hogy tudott egy fél órácskát kiszakítani az óvodásoktól?
Most éppen udvari játékidő van, ilyenkor egy kicsit könnyebb kilépni a gyerekek közül. Egyébként van pedagógiai asszisztensünk, aki a munkánkat segíti, most ő ugrott be a helyemre, és majd ő fog segíteni az ebédeltetésben is, addig esetleg nem érek vissza.
Hogy van ez az óviban? Én már régen vittem a gyerekeimet, hogy ha esik, ha fúj, kimentek egyszer vagy kétszer? Vannak ilyen szakaszok, mikor mindenképpen kim vannak az udvaron?
Hát, ha esik, akkor éppen nem, de egyébként, ha időjárás engedi, akkor minden nap kimegyünk, a 10 órai és az ebéd közti időt kint töltjük. A gyerekeknek szüksége van a friss levegőre, ezért ez egy nagy segítség. Az elvásnál is kicsit jobban lefáradnak, nekünk is könyödünk van, a szülőnek is.
Úgy tudom, hogy elég nagy ovitok van, tehát talán 90 fölötti létszámmal, és akkor ez milyen csoportokra, kis csoport, nagy csoport, középső, vagy hogy vannak elosztva?
Nálunk mind a 4 csoport vegyes csoporttal működik, vagyis én például süni csoportos óvónéni vagyok, a süni csoportban egészen a 2,5 éves kortól a 7 éves, aki esetleg még egy évet maradt az óvodában, megjelenik nálunk.
Ez egy ilyen újabb, vagy nem is annyira új pedagógia? Mert az előtt evidens volt, hogy korcsoportra. És jó ez?
Annyira már nem új, én már az egyetemen is ezt tanultam. Újabb keletű, mint a tiszta csoport. Én úgy gondolom, hogy könnyebb is. Persze meg vannak a nehézségei, hiszen mindig differenciáltan kell mindenféle tevékenységre készülni, viszont a gyerekek sokkal jobban tudnak fejlődni. A nagy csoportosok megtanulják a felelősségtudatot, azt, hogy segíteni kell a kisebbnek, a kicsik pedig fejlődnek, hiszen látják, hogy a nála nagyobbak már mikre képesek, és ők is próbálkoznak.
És akkor így összeteszitek a testvéreket? Mert ezek szerint akkor nincs akadálya, hogy együtt legyen testvérpár, vagy akár 3 testvér is.
Igen, általában a szülők úgy szokták kérni, hogy együtt legyenek a testvérek. Volt már rá példa arra is, hogy nem, mert otthon is együtt vannak, az óvodában nem szeretnének, de azért ez a kicsi beszokósnak mindig könnyebb, hogy ott van már a nagy tesó. Tavaly egyébként tényleg volt ilyen testvér 3-asunk, ahol kis, középső és nagy csoportban is megjelentek a gyerekek.
És te személyesen mit gondolsz erről, vagy pedig nincs egységes recept, mert az én fejemben azért az is ott van, hogy igen, a kicsinek, de lehet, hogy a nagynak meg egy kicsit kolonc, hogy ott van a testvér. Tehát te személy szerint ezt hogy gondolod, hogy jó, hogyha vagy családonként más?
Ez családonként más, de inkább az a tapasztalat, hogy a nagynak is jó, és aranyosak, kedvesek, mert még úgy rendezik is akkor is a testvérüket, mikor már így nem kellene. Előfordul ritkában az is, hogy tényleg így éli meg a nagy csoportos, hogy jaj, most itt a kis tesó, otthon is együtt vagyunk, de általában ezt igyekezzük kezelni, jobban magunk mellé veszük azt a kis csoportost, ugyanúgy, mintha nem lenne ott a testvére.
A suliban, én ugye nagyobbakat tanítok, ott perdöntő, hogy ki az a gyerek. Tehát ott ülnek 34-en, de hát mind nagyon más. És akkor mi ezt tapasztaljuk, hogy hát az egyik jobban tanul, nem olyan nehez, vizuális típus, nem tudom mi. Ez az oviban mennyire van ott, hogy személyről személyre mindegyikük más, és akkor máshogy tudtok hozzájuk nyúlni?
Ez az óvodában is ugyanúgy jelen van, viszont mivel nem vagyunk homogén csoport, és amúgy is differenciálunk már korosztály szerint is, ezért teljesen a mindennapok része, hogy én egyénenként és személyenként is differenciálok, és máshogy nyúlok hozzá az egyikhez, meg a másikhoz.
Tudnál esetleg példát mondani erre? Mert mondjuk a suli években ott ugye például azzal tudok, hogy más az elvárás, tudom róla, hogy ő lassúbb, vagy van olyan, hogy a dolgozatírásnál több időt kell neki adni, mert tudom én, szóval meg tudja ő csinálni, csak több időre van szükség, hogy nálatok ez milyen dolgokban jelenik meg.
Ami most nagyon friss példa, mert éppen a mai napon történt, hogy ugye minden nap vannak tevékenységeink nálunk, ugye még nem konkrét órák vannak, és ma éppen a vizuális nevelést fejlesztettük egy kicsit, ragasztottunk a gyerekekkel. És ugye itt is differenciálok, mert a nagy csoportosnak már egy komolyabb feladatot adok, és van például egy nagycsoportosunk, aki még nincs ilyen szinten, hogy erre képes legyen, és akkor én egyből tudtam, és célirányosan azt a feladatot adtam neki oda, amit a középsősöktől elvártam, és ez a gyerekeknek ugye nem tűnik fel, én erre tudok figyelni, eszerint készülök a munkáimra, ő pedig akkor tudja csinálni a saját szintjének megfelelően.
Uh-huh. És akkor neki mit kellett?
Hát ugye a nagycsoportosoktól ilyenkor általában a ragasztás-vágás az így egybe tartozik, és akkor először ki kell valamit vágni, amit fel kell ragasztania. Sokszor még a sablon alapján neki kell körbe is rajzolni aztán, uh-huh. amit kivág. A középsős meg mondjuk a vágás részét kihagyja, hanem már csak a ragasztást csinálja.
A vágása nehezebb?
Igen, igen, az a gyerekeknek nehézséget okoz, lassan tanuljuk meg az olló használatot.
Uh-huh. És vannak ilyen spéci ollók, ami kevésbé veszélyes, mint egy átlagos, aminek nincs hegye, vagy ilyesmi?
Igen, ezek ilyen kis gyerekollók, sokkal kisebb a mérete, tompa a vége, viszont ugyanúgy éles, úgyhogy a papírt el tudja vele vágni.
És hogy szerzi be az OVI ezt a sok cuccot? Tehát van egy költségvetési keret, és akkor évvel egész évre a színes papírt ragasztott, nem tudom, mit megveszitek, vagy közben, vagy hogy megy ez?
Igen, évelején mindig megmondják, hogy a költségvetésben mennyit tudnak csoportonként kapni csoportonként az óvoda kapni, és akkor abból intézzük a papírírószert is, illetve a karácsonyi ajándékot, mert ugye nálunk még van az óvodában karácsonyozás, és akkor itt viszont mi egyénileg csoportonként óvónénik eldöntjük, hogy mennyit szánunk papírra, és mennyit szánunk a karácsonyi ajándékra, és akkor ez szerint egyszer évelején megrendeljük a papírírószernél, és hát általában úgy rendelünk, hogy egész évben kitartson.
Uh-huh. Szóval nem attól függ, hogy mennyi kell, hanem hogy amennyi van, azt kell elosztani.
Hát ugye az évek meg a tapasztalat, évelején már tudom, hogy miből mennyire van szükségem ahhoz, hogy évvégéig elég legyen. Természetesen előfordul, hogy valami elfogy, viszont van ugyanúgy nálunk is csoportpénz, mint az iskolába osztálypénz. Ezt egyébként csoportkirándulásra fordítjuk, de természetesen, hogyha olyan adódik, hogy szükségünk van évközben valamire, akkor oda kicsit átcsoportosítunk.
Említetted, hogy már az egyetemen is így tanultátok a vegyes csoportot, hogy erről mondanál-e valamit, hogy hova jártál? Kaptál-e ott valami igazán erős impulzust vagy inspirációt, illetve volt-e olyan mestered vagy szakértő vagy tanárod, aki ugye a mai napig ott van a munkádban?
Én Sopronban a Benedek Elek pedagógiai karon végeztem. Egyébként éppen most is oda járok szakvizsgázni. Nagyon-nagyon szerettem oda járni. Én úgy gondolom, hogy annak az egyetemnek nagyon erős a gyakorlati képzése. Nagyon sok módszertani tárgy van, és én úgy érzem, hogy úgy tudtam lediplomázni, hogy úgy jöttem be ide az óvodába, hogy nem ijedtem meg semmilyen helyzettől, mindenre fel voltam készülve. Természetesen ez hozzáadódik, hogy nagyon-nagyon jó gyakorlati helyen volt. Éppen amikor én jártam, akkor még nem pedagógus hiány volt, hanem akkor nagyon sok pedagógus tanult, és én nem is gyakorló óvodába végeztem a gyakorlatomat, mert ott már nem volt hely, hanem Sopronban van egy Szent, vagyis most már nincs, de akkor még volt egy Szent Margit óvoda nevű katolikus intézmény. Én ott csináltam a gyakorlatomat, és rengeteget tanultam az én gyakorlatvezetőmtől, aki egyébként az ottani óvoda vezető volt. Ő megalapozta nekem a hitbeli tudásomat is, hogy ezt hogyan tudjam átadni a gyerekeknek. Akkor én még nem is gondoltam egyébként, hogy vissza fogok jönni ide a piaristába. Nagyon nagy segítséget adott. De aki inkább példa és minta számomra, a mentorom, akinél itt végeztem a gyakorlatomat már és a gyakornoki időmet, ő már azóta nyugdíjba ment. De én a mai napig mindent, amit csinálok, azt tőle tanultam, és az ő példáját követem. Egy hullámhosszan voltunk, úgyhogy ez nem volt nehéz, de a mai napig ő a példa számomra.
Beszéljünk még róluk egy picit, esetleg a nevüket is akár, és hogy akkor a soproni kolléganőtől ott miket láttál, és aztán pedig az itteniről is.
A Sopronit Nagy Csillának hívták, vagyis még mindig hívják, bocsánat. Tőle inkább ezt a perfekcionizmust tanultam meg, hogy igenis én óvónőként a példa vagyok. Én bármit mutatok és nyújtok a gyerekek elé, az legyen tökéletes, hiszen a gyerek azt utánozza le. Ő már nem fogja tudni ugyanúgy visszaadni, de ha már én se adok bele apait, anyait, akkor hogy várjam el, hogy a gyerek meg a maximumot nyújtsa? ebben nagyon-nagyon sokat fejlődtem, egyébként elég lusta ember tudok lenni, és ő segített ebben, hogy a munkámban nem így dolgozunk, bár tény is valahogy nagyon szeretem, úgyhogy nem is kérdés, hogy mindig vállalok pluszt. Az itteni mentorom pedig König Gáborné volt, ő az egész mentalitásával tett hozzá az én munkámhoz. Nem tudnék egy dolgot kiemelni, mert nap mint nap, ahogy megjelent, ahogy beszélt a gyerekekkel, ahogy én ezt láttam, ahogy velem beszélt, ezek mind-mind sokat adtak nekem.
Tehát maga a személy az a maga teljességében, aki elviszi a hátát. Mondj kérlek példát erre, hogy miben kell ilyen perfekcionistának vagy tökéletesnek lenned az idő tartásában, a megérkezésben, a megszólalásban, vagy mi mindenben?
Most, amit felsoroltál, az mind, igen, nekem fontos, hogy tartsam magam az időhöz. A gyerekek ugyan még nem ismerik, úgyhogy ha én elcsúszom, akkor az egész nap elcsúszik. De nem mindegy, hogy hogyan és mit mondok a gyerekeknek, hiszen a gyerekek mindent szívnak magukba, és sajnos azt is visszahalljuk, ha esetleg otthon a szülők nem megfelelő szavakat használnak. De akár, ahogy említettem, ezt a vizuális nevelést, hogyha már én is csak olyan félvárról itt csinálok egy prototípust, akkor a gyerek nem fogja tudni szépen megcsinálni, hiszen ő azt próbálja leutánozni, amit már lát. Ennél egy kis őszi fát készítettünk most, hogyha én sem csináltam volna meg olyan szinten, akkor ő nem tudott volna mihez próbálkozni.
Uh-huh. És ez biztos őket is hát ösztönzi, vagy ambiciózussá teszi, hogy jaj, de tökéletes lett az az őszi fa. Említetted a vallási nevelést, vagy a hitbeli nevelést, el nem tudom képzelni, hogy ez az oviban, ez miket jelenthet?
Ez olyan szinten átjárja a mindennapokat, hogy én nem tudom elképzelni, hogy egy önkormányzati óvodában hogy működik. Mi reggel mindig imádkozunk, ez reggeli idő után van egy ilyen közös elcsendesedős rész, ahol mindenki hálát adhat az Úrnak az örömeiért, ahol kérheti a segítségét az Úrtól, megtanuljuk az alapvető imákat, mint például a Mi Atyánkat, alvás után, vagy alvás előtti imát tanulunk, mert mindig ebéd után, mosdózás után, ugye amikor lefekszünk aludni, akkor nálunk nem csak mese van, hanem akkor van egy elalvás előtti ima. De minden étkezés előtt és után is imádkozunk. Heti egyszer hittan tartunk, amikor egyszerű kis bibliai részleteket előveszünk, és akkor beszélünk a gyerekeknek róla. De akár egy konfliktus kezelésnél is én beviszem a Jóistent, és mindig hozzáteszem, hogy a Jóisten ezt látja, és hogy szeret téged, de most neki is fáj a szíve. Tényleg átjárja az egész napot az, hogy a Jóisten ott van, és körülvesz minket.
Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy nem az összes család vallásos, aki hozza a gyereket. A legtöbb iskolánkban így van. És akkor ők tudják ezt előre, hogy itt ebben részesül a gyermek, és mit szólnak hozzá vajon. Tehát ez mindenkinek oké, benne van, hiszen ha egyszer a piaristákhoz viszem, akkor így lesz.
Ezzel tisztában vannak, hiszen tartunk nyílt napot, és ilyen kis óvodanyitogatókat, ahol látják is, hogy nálunk hogy zajlik ez. Valóban van olyan család, akik nem vallásosak, nagyon jó ez evangelizációra is, hogyha ők bejönnek, és kicsit csepegtetünk számukra. Én azt tapasztalom, hogy azért, ha nem is vallásosak, de nekik is egy olyan erkölcsi értékrendjük van, ami miatt most az őket nem zavarja, hogy pluszban ott van két ima, hiszen gondolkodásmódban ők is ugyanazt gondolják és látják, mint mi.
Legfeljebb nincsenek annyira elmélyülve a hitmisztériumában, de a dolgot alapvetően szeretik, vagy tiszteletben tartják. Hogy fűződik be ebbe a munkába a KM, a kalazanciós mozgalom?
Hát ez egy kicsit régebbre nyúlik vissza. Én a nagykanizsai piaristába jártam, itt érettségiztem, úgyhogy ez itt csatlakozik be, nem az óvoda által, az meg már mellékes, hogy itt is dolgozok. Mikor második éve dolgoztam itt, akkor Géza atya akkor még nem volt igazgató, akkor pasztorális vezető volt, és hát átjött hozzám alvás időbe, hogy hát ő szeretné elindítani itt a KM-et, mert már működik Szegeden, működik Pesten, és ez mennyire jó. És hát ő első körben öreg diákokra gondolt inkább, mert hogy ez évközben volt, és már arra nem volt idő, hogy a képzést végigcsináljuk, hanem akkor egy olyan tapasztalt szemét keres inkább, akinek már van Antiókia vagy bármi más hittantábor kapcsán erről tapasztalat, hogy hogyan kell csoportot vezetni. És akkor így keresett fel engem és egy másik öreg diáktársamat, és így kezdtük el a kalazancius mozgalmat. Aztán ugye mi később csináltuk meg a továbbképzést, hogy belelássunk, hogy azért itt hogy zajlik, de nagyon jó csapatot alkottunk. Tavaly érettségizett le a mi csoportunk, azóta már csak koordinátori feladatokat látok el. 3 éve most már koordinátor is vagyok, mert így mert mindig próbálok kicsit fejlődni, előrelépni, és akkor én jeleztem Géza atya fele, hogy jó dolog ez a csoportvezetés, de hogy kicsit több ambícióm van, és akkor így kerültem be koordinátorként, és őszinte leszek, én annyira nagyon megszerettem a csoportomat, és annyira jó volt velük összedolgozni, és nekem nagyon fájt a szívem, mikor leérettségiztek, hogy én úgy éreztem, hogy én ezt még egyszer előről nem tudnám elkezdeni, és hogy hát ha nem muszáj, nem szeretnék már csoportvezető lenni. De most annyi minden plusz csinálok tényleg az óvodába, és időközben ilyen környezeti munkaközösség vezető lettem, erdőpedagógus szakvizsgát csinálok, hogy valójában tényleg nem is férne bele az időmbe, hogy akkor még egy csoportot is vezessek.
Uh-huh. Egy kicsit mesélj erről a hajdani csoportról, ami után másikat már nem is szeretnél, hogy akkor te belecsöppentél, miközben óvónő voltál, itten egy 9-es, vagy milyen korú társaság, hányan voltak, mifélék voltak, és mi lett velük aztán?
7-esek voltak akkor, 14-en kezdtünk, fiúk, lányok egyaránt voltak, A-ból is, B-ből is jöttek, akkor még tényleg nagyon vegyes volt a csapat, és furcsa volt nekem az elején, hogy így engedjem el, hogy akkor most nem vagyok óvónő, és most itt nem pedagógusként jelenek meg, hanem mint német, akkor még német Réka, piarista öreg diák, és ebben nagyon nagy segítség volt az én csoportvezető társam, akinek ugye nem pedagógus végzettsége van, és akkor ő tényleg nem így látta a világot. Egy fél év alatt sikerült eljutnom odáig, hogy teljesen kiverjem a fejemből, hogy én most nem pedagógusként vagyok itt, hanem barátként, hanem egy olyan vezetőként, aki náluk idősebb, de ugyanúgy egy hívő keresztény, mint ők. És 9-re jutottunk el odáig, hogy egy olyan 9 fős kemény mag alakult ki, ott néhányan már lemorzsolódtak, akikkel így öröm volt együtt dolgozni, akikkel lehetett jókat beszélgetni, akikkel nem csak a csoportalkalmakon, hanem azon kívül is összejöttünk, és elmentünk mondjuk pizzázni, mert azt mondták, hogy ez milyen jó, és találkozzunk nyáron is, és mentünk a Balatonra. És tényleg ők is nagyon-nagyon sokat adtak nekem lelkileg, nem csak én nekem, úgyhogy ez egy két, nem csak én nekik, bocsánat, úgyhogy ez egy igazán kétoldalú dolog volt. Aztán amikor 10-ből átmentek 11-re, akkor arról volt szó, hogy hát jön a bérmálás felkészítő, erre nem lesz idő. Mi 10. évvégén elköszöntünk tőlük, búcsú levél, búcsú videó, minden volt, mert hogy akkor mi még úgy terveztük a kalazancius mozgalmat, hogy 10-ig tart, mert utána elkezdenek csoportot vezetni, nem lesz erre igény. És hát bekerültek 11-be és szeptemberbe, akkor így megkerestek minket, hogy tehát ők akarnak KM-esek lenni. És nem olyan gyakorisággal, mert már nem egy meg két hetente, hanem ilyen havonta, később már 2 havonta, de összejöttünk, összegyűltünk, és onnantól kezdve volt az, hogy ők már igazán érett felnőttként gondolkodtak ott már 17-18 évesen, és komolyabb témákról is lehetett beszélgetni. Ott már elhagytuk a játékot. Ott az már tényleg sokszor az imáról meg a beszélgetésről szólt, és akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor másfél órás az alkalom, és még 3 óra után ott ültünk, mert annyira igény volt együtt lenni és beszélgetni. Úgyhogy emiatt tudtam ilyen nehezen elszakadni tőlük.
Mit jelent az, hogy az imáról? Tehát ez egy imádkozós társaság lett tényleg? Vagy pedig, hogy éppenséggel, hogy nehézség volt nekik az ima? Vagy hogy jött ez képbe?
Hát mi kicsit az Antiókia vonalára próbáltuk ráhúzni ezt az egész kalazancius mozgalmas csoportot, aztán kiderült, hogy egyébként itt is így működik, hogy van ez az ima, beszélgetés és játék háromszög, és erre épül egy alkalom. Mi próbáltuk arra sarkalni őket, hogy az nagyon jó, hogy milyen imákat vezetünk, amiben ők részt vesznek, de hogy ők már lassan fiatal felnőttek, és tanuljanak meg ők maguk is egyedül és önállóan imádkozni, és mi bevezettük azt, hogy mindig volt imafelelős, és nekik kellett igazából az ima részt levezetni, ami egy elmélkedésből állt, hanem egy közös énekből, imából. Egyébként érdekes, mert az óvodában is így néz ki, mikor együtt imádkozunk.
Azért firtatom, mert általános tapasztalat, hogy ma ugye, ha az ország egészét nézzük, vagy Európát, vagy Nyugatot, hogy eltávolodnak a hittől. De még aki valamennyire vallásos, ott is azt látom, hogy az igazi spirituális része, az ima, befelé fordulás, az nehéz. Tehát te úgy látod, hogy vannak azért olyan gyerekek, akiknél ez egy élő belső igény és egy belülről fakadó valóság, az ima élet és ez a befelé fordulás?
Én úgy gondolom, hogy még mai napig vannak ilyen diákok. Nekem az egyik kalazancius tagom olyan volt, hogy nekem nem volt olyan erős hitem, és nem tudtam olyan elmélyülten imádkozni, mint ahogy ő tudott, pedig 10 évvel fiatalabb volt nálam. Úgyhogy igen, ez a mai napig élés valós, tény és való, hogy egyre kevesebb embernél fordul elő, de nekem ezt még a Guba András mondta a pipa képzésen, hogy mindenkinek meg kell találnia azt, hogy ő maga hogy tud a jó Istenhez imádkozni, és akkor az majd elmélyült lesz.
Ezt jó hallani, hogy vannak ilyenek, és hogy reméljük lesznek egyre többen is, mert talán egymásra is átragasztják, vagy segítik egymást. Még az új képzésedről kérdeznélek, erdőpedagógia, ha jól értettem, hogy mi ez, miből áll, mi leszel, ha nagy leszel ennek alapján?
Hát, ha nagy leszek, akkor szakvizsgás pedagógus. Egyébként pedig sajnos egyelőre még nem látom a gyakorlati tárgyakat. Ez egy 2 éves szakvizsgára felkészítő továbbképzés, és az első év az ilyen általános tárgyakból áll. Erdőpedagógus. Ennek tényleg ez a neve. Úgyhogy most még ilyen közoktatási, közigazgatási, mindenféle alapismereteket tanulunk, jövőre lesz a gyakorlati rész. De hogy miért is, engem mindig is valahogy ez a vonal érdekelt, az erdőjárás, a kertészkedés, és ezt a gyerekeknek is nagyon-nagyon szeretem átadni, mert tényleg mindig azt mondjuk, hogy a teremtett világ szépségére tanítjuk a gyerekeket, úgyhogy én ebbe egy kicsit próbáltam fejlődni, azért is vállaltam ezt a környezeti munkaközösség vezetést, mert érdekelt, és szeretem csinálni, és most is csinálom, és tapasztalati tudásom van, viszont azt érzem, mivel hogy most azért ez már papírmunkákkal is jár, hogy megfelelő szakmai hátterem olyan nincs, hogy mondjuk szépen meg tudjak egy munkatervet írni, vagy például amikor a zöld óvoda pályázatban neveztünk, hogy örökös zöld óvodák legyenek, akkor is vissza kellett hívnom a nyugdíjas kolléganőmet, hogy segítsen, mert hogy nem tudom igazán megfogalmazni, hiába csinálom a mindennapokba, és én ebbe szeretnék fejlődni, és ezért kezdtem el, hogy igazán elmélyüljek, és értsek ahhoz, amit végül is csinálok.
Vannak ilyen állandó kérdéseim, amit neked is föltennék, az egyiket azt későbbre, csak hát ha közben tudsz rajta gondolkodni. Az szokott lenni egy utolsó kérdés, hogy milyen baklövést követtél el valahova, akár pedagógusként, akár diákként, amire így visszaemlékezve fogod a fejet, hogy jaj, hogy lehettem ekkora őrült. De erre adok egy kis gondolkodási időt, és addig inkább megkérdezem, hogy kedvenc könyv, kedvenc film, kedvenc zene, amelyik ebből találó.
Nem kell mindegyik.
Kedvenc könyvem egyébként nincs, és nagyon-nagyon szeretek olvasni, de mindig mást szeretek. Annyira nem így a piaristához illő, de én nagyon-nagyon szeretem a fantasy regényeket például, mert hát szerintem színesíti egyébként a kreativitást meg a gondolkodást, csak el kell engedni, hogy ez nem valóság. De nincs konkrét kedvencem. Most például egy romantikus könyvet olvasok, előtte Orwellt olvastam, úgyhogy mindig, amit éppen megkívánok, igen. Zenében sincsen konkrét kedvencem. Filmben viszont van, és itt is egy kicsit megjelenik ez a fantasy vonal, a Tökéletes trükk nevű film az én nagy kedvencem, nagyon tetszik benne a csavar a végén. Ritkán tudnak olyan jó filmeket készíteni, amiben ekkora csavarok vannak. Az olyan, hogy az ember többször megnézi, és akkor elkezd gondolni, hogy fú, tényleg már itt is rájövök, hogy ez lesz a végén, úgyhogy ez a nagy kedvencem.
Meg fogom nézni. És És eszedbe jutott esetleg közben, ami elmesélhető és ilyen nevettető, hogy micsoda baklövéseket tud tenni, vagy ilyen most nincs a talonodban?
Hát konkrét baklövés nem jut eszembe, hát én nem voltam mint a diák egész gimis éveim alatt, úgyhogy volt rám panasz bőven, de úgy vagyok vele, hogy ennek ellenére is szeretnek a kollégáim, hiszen nagyon sok tanított engem, úgyhogy annyira nagy baklövést talán nem követtem el. Szerintem ez is formálta a személyiségemet, hogy nekem akkor ott lázadnom kellett.
Itt volt valaki még a gimis korban, akit úgy kiemelnél a sok jó tanár közül, hogy ő hozzá különösen is kötődsz a mai napig, vagy jó emlékkel vagy?
Hát leginkább az osztályfőnökömhöz, Tóth Borbálához, aki azóta piarista nővér lett. Nekem még ő volt itt az osztályfőnököm. Nagyon sokat adott, és ő tényleg az az igazi mamás osztályfőnök volt, hogy ő rengeteget tett azért, hogy nekünk egy jó osztályközösségünk legyen. Nagyon-nagyon sok közösségépítő játékot játszottunk. Az osztályfőnöki órák tényleg arról szólt, hogy mi egy közösség legyünk. Bocsánat. Nem csak évente egyszer mentünk osztálykirándulni, hanem ő többször elvitt minket Pestre, színházba, elmentünk sütögetni a csótóra, elmentünk túrázni. Ő tényleg úgy érzem, hogy ő az az osztályfőnök volt, aki mindent beleadott, és ő nem csak egy tanár volt, hanem ő annál sokkal több.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.